Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Mándit Lászlóval beszélgetünk a mai Kaleidoszkóp adásában, annak apropóján, hogy a hétvégén egy nagyszabású szüreti felvonulás keretében a Kiskun táncegyüttes is értelemszerűen föllép. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kérlek arra, Laci, hogy egy pár szóban mondd el, hogy milyen föllépések várhatók, mire számíthatnak a jelenlévők.
Most már évtizedek óta hagyomány itt a városban ez a szüreti fesztivál, ami a város egyik legnagyobb rendezvénye, amelyen kiemelt fontossággal bír a hagyományőrzés és a népművészet, a néptánc, és mint helyi tánccsoport, ugye nekünk ott kell lennünk, vagy nem is az, hogy ott kell lenni, hanem nekünk is részünk van ebben a dologban. A fesztivál úgy fog lezajlani, ami bennünket is érint, egy felvonuláson fogunk részt venni, ami egy órakor indul a Lovasszobortól, végigvonulunk a Kossuth utcán, Köztársaság utcán be a főtérre, aztán pedig 3 órakor mi kezdjük az előadásokat a nagy színpadon.
Milyen táncokat fogtok táncolni?
Próbáltunk egy olyan blokkot összeállítani, amiben minden csoportunk megfelelő színvonalra tud szerepelni. Ugye több csoporttal dolgozok a Kiskun Táncegyüttes perkein belül és a művészeti iskolában is. Így a kicsiktől kezdve egészen a nagyokig állítottunk össze egy műsort. Abban az időintervallumban, ami a lehetőségünk a szervezők jóvoltából, lesz benne hozzánk közel álló délalföldi tánc, lesz benne erdélyi felcséki tánc, lesz benne szintén Erdély kicsit közelebbi részéből szilágysági táncok, és a régi slágertáncunkat, ami nagyon kapcsolódik a szüreti fesztiválhoz, a Szomjasok című koreográfiát, ami Rába közből származik, azt is elő fogjuk adni.
Igen, azt, ha jól emlékszem, már láttam egy alkalommal, azt tényleg rendkívül látványos. Én nekem mégis a kicsik tetszenek legjobban. Ők milyen tánccal rukkolnak elő
a
most?
A legkisebb csoportunk a felcsíki táncokat fogja előadni, ami Gyergyó mellől származik, és inkább a kisebbeknek könnyebben elsajátítható polgári jellegű táncokat, ami kicsit mókásabb, mulatság és könnyebben emészthető.
Jó látni ezeknek az apró embereknek az arcán azt az öntudatot, elszántságot, hogy teljes szívvel csinálják. Mivel tudsz hozzájárulni még a természetesen meglévő szaktudásodon kívül, hogy így mentálisan erősítsd őket?
Ezt nehéz megfogalmazni. Ez szerintem ilyen velünk született érzék, hogy mindig rá tudjunk tapintani arra, hogy kinek mire van szüksége, melyik csoportból hogy tudjuk kihozni a legtöbbet, vagy melyik gyerekből hogy tudjuk kihozni azt, hogy még színvonalasabban, még elhivatottabban tudja végezni a feladatát. Ez rendkívül változó, de szerencsére úgy tűnik, hogy működik.
Nekem különösen tetszik ezekben a táncokban az, amikor most rólad van szó ebben a kérdésben, amikor megjelensz és magabiztos, lassú léptekkel bemész a már táncoló csoport közé, és akkor egyszer elkezdesz te is táncolni. Ennek mi a jelentősége, vagy milyen üzenete van ennek?
A koreográfiának az a része, amit a koreográfus így talált ki, vagy így próbáltuk megtörni, vagy egy picit új színfoltot adni a táncnak, amikor van egy felfelé ívelő vonala, aztán egy picit megnyugtatjuk, és utána újra az alapoktól kezdve el tudjuk fölfelé vinni a hangulatot. Ennek egy ilyen jelentősége van például abban a táncban, meg egy kiemelést is, az adott szólamnak egy kiemelését, hogy akkor nem mosódik össze a többivel, a picikét megnyújtatjuk, és felhívjuk a figyelmet, hogy itt most valami új fog következni, valami más.
Érdekes a gondolat, amit megemlítettél, azt mondtad, hogy szólam, tehát akkor a táncon belül is szólamok vannak, egy polifón eseménynek képzelhető el a tánc, egy több szólamú valaminek?
Igen, ugye maga a táncművészet is, és a néptánc is nagyon-nagyon változik, és nagyon-nagyon fejlődik. Vannak különböző korszakok nálunk is a néptáncban, amikor bizonyos irányzatok kerülnek előtérbe. Maga a néptánc, mint úgymond ilyen kultúra, ami a művészetek felé orientálódik, nem egy régi keletű dolog, mert szerencsére ez még a II. Világháború után aktív része volt a társadalomnak, és utána kezdett mindinkább kiveszni. Akkor újra kellett építeni, rájöttek arra, hogy meg kell őrizni ezt a dolgot, mert el fog veszni. Egyre kevesebben művelték, elkezdték gyűjteni a táncokat az akadémiáról, és ezeket a felgyűjtött táncokat utána elkezdték újra színpadra alkotni, és hát maga az alkotás folyamata is különböző stádiumokat mutat, hogy amikor elkezdődött a 70-es években, vagy mondjuk a Magyar Állami Népi Együttesben a 60-as években, 50-es években teljesen másként alkottak meg egy táncot, egy koreográfiát, mint mondjuk a 80-as évek vége felé, a 90-es években, vagy jelen pillanatban. Ez egy olyan folyamat, hogy minél inkább megismertük, minél inkább magunkévá tettük ezt a dolgot, annál inkább tudtuk színesebbé varázsolni. Míg a 70-es, 80-as években ez a Mojszejeves orosz divat szerint ez a mindenki egyformán táncol, ugyanolyan magasra emeli a kezét, ugyanúgy fordul, tele balett mozdulatokkal, addig utána a 90-es években inkább úgy kezdett el a tánc specifikálódni, hogy nem csak azt mondtuk, hogy akkor mondjuk ez egy szatmári tánc, hanem ki lett hangsúlyozva, hogy ez egy szatmári tánc, de ezen belül mi ennek a falunak a táncát dolgozzuk fel, mert ott is vannak árnyalatok és különbségek. Aztán tovább fokozódott, hogy akkor nem mindenki ugyanazt táncolja, hanem akkor adjunk a nézőnek egy kis színfoltot, hogy akkor már elkezdett több szólam lenni, hogy akkor az egyik szólam ezt táncolja, a másik szólam amazt, hogy még változatosabbá tudjon válni a tánc.
Így lett aztán belőle egy sok szólamú, szinte már ilyen fúgaszerű tevékenység, vagy hát művészet. Kedves hallgatók, itt folytatjuk ennél a gondolatnál. Néhány percig zenét hallgatunk, ne menjenek messzire a készülékettől, mert nagyon érdekes dolgokról fogunk még hallani.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Mándit Lászlóval beszélgetünk, a Kiskun táncegyüttes vezetőjével. Egy nagyon érdekes gondolatba kezdtél bele itt a szólamokról a tánc kapcsán, és hát ez a gondolat még egy kicsit nyitva maradt. Hallgatunk szívesen tovább.
Valahol ott fejeztük be, hogy több szólamúság kialakult a táncban, és annak is köszönhető, hogy ahogy a szakemberek egyre inkább megismerték az archív felvételeket, egyre több mindent láttak meg benne, egyre több érdekes dolgot fedeztek fel, amit szerettek volna a színpadra is vinni. Azért először kialakult az, hogy több szólamban táncolnak a táncosok. A modernkori irányzat pedig már teljesen olyanná vált, hogy már nem csak azt mondjuk, hogy szatmári tánc, vagy szatmáron belül nagyecsedi, vagy tyukodi, vagy bármelyik falut sorolhatnám, hanem akár most már személyekre szabják a táncot, hogy abból a faluból az XY bácsinak a tánca, mondjuk Rákóczi Szabó Gusztávnak a tánca például. És ez sokszor megjelenik a színpadon is, sőt, ahogy egyre hatékonyabbá válik az oktatás is, egyre több anyag áll a rendelkezésünkre. Most már nem csak úgy kell elképzelni a táncot, hogy adunk a táncosnak egy folyamatot, amit megtanul és színpadra visz, hanem igazából tudja használni azt a bizonyos táncot, és amikor tudja használni azt a táncot, akkor abból bizonyos részeket színpadra viszünk, de olyan jelleget kell adni, mint hogy az egész improvizáció lenne. Régebben kész folyamatokat kaptak a táncosok, volt egy koreográfia, meg volt benne 8-10 lépés, azt tudta a táncos, felment a színpadra, nagyon szépen eltáncolta. Most inkább én is a gyerekeket afelé viszem, hogy tudjanak táncolni abból a táncból, abból a tájegységből, és amikor már tudja használni, akkor abból kiválasztunk, ki színpadra viszünk, mert ez nem csak arról szól, hogy szerepelünk a színpadon, hanem ez arról is szól, hogy tudjuk használni. Ha nem a színpadi körülmények között táncolunk, például egy táncházban vagy egy rendezvényen, akkor a táncos önállóan tudjon táncfolyamatokat alkotni, amiből öröme származik.
Említetted, hogy azért az improvizáció is teret kap ebben az egészben. Érnek olykor a táncosok részéről váratlan pillanatok? Tehát amikor kilép a koreográfiából és valami mást valósít meg, vagy ez nem szabad?
Hát ez rendszeresen előfordul. Ugye mi egy amatőr tánccsoport vagyunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekek, az iskola, a munka, a tanulás mellett áldoznak még időt arra, hogy hetente többször bejárjanak, gyakoroljanak, felkészüljenek, és szerencsére annyira sok elfoglaltságunk van, hogy majdnem minden hétvégén szerepeljenek. Nem is várható el tőlük, hogy hiba nélkül eltáncoljanak egy koreográfiát, persze én mindig ezt várom tőlük. A közönség is azt szeretné látni, hogy valamennyire egységes és szerkesztett formában történne ez az egész, tehát ezt nem lehet kikerülni. Úgyhogy előfordul, főleg a gyerekeknél, a kisebb gyerekeknél előfordulnak jócskán az improvizáció.
Nagyon szimpatikus nekem a ti táncotokban az a játékosság, amiből egyszerűen nem a rengeteg gyakorlás érződik, hanem az, hogy benne van a szívetek, lelketek.
Igen, hát eleve ugye azok kezdenek el járni táncolni, akik szeretik, vagy vonzódnak hozzá. És későbbiekben, amikor beleöl a szabad idejéből 10 évet vagy 15 évet, akkor meg aztán főleg az jön ki, hogy én ezt tényleg szeretem csinálni, és azért művelem ezt a műfajt. Maga a fellépések, elnézést a kifejezését, azt mondom, egy szükséges rossz, mert nem erről szól a tánc, hogy színpadra vigyük és szerkesztett formában előadjuk, de ahhoz, hogy tudjunk érvényesülni, ahhoz, hogy el tudjuk ismertetni magunkat, ezek szükségesek, hogy tényleg lássa a nagy közönség, hogy milyen munkát végzünk, milyen sikerrel, milyen eredménnyel, az igenis kellnek a fellépések, hogy utána, bocsánat, meg tudjuk kapni azt a támogatást, azt a hátteret, hogy tényleg mi ezt tudjuk megfelelő színvonalon működtetni. Ugye azt mondom a gyerekeknek mindig, hogy a tánc nem arról szól, nem a fellépésről szól, hogy felmegyünk a színpadra és előadjuk, de ezt meg kell csinálni pont azért, hogy a hétköznapokban tudjunk olyanokkal is foglalkozni, ami esetleg nekünk okoz örömet. Egy olyan táncot megtanulni, egy olyan figurát elsajátítani, amit én majd később egy táncház, egy szórakozás, vagy egy olyan alkalomkor használok, ami nekem is örömet okoz, mert igazából persze nem azt akarom mondani ezzel, hogy a fellépések annyira rosszak, mert azért mi is szeretünk fellépésre járni, és szeretjük, hogyha sikeresek vagyunk és tapsot kapunk, de ez egy teljesen más szegmense a dolognak.
Az élet egy nagyon összetett kérdés ilyen tekintetben is. Kedves hallgatók, ismét néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd Mándit Lászlóval a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Mándik Lászlóval, a Kiskuntánc Együttes vezetőjével beszélgetünk. Hétvégéhez visszatérve pár gondolat erejéig, ez a szüreti föllépésetek, ez a többi fellépés között milyen helyet foglal el, fölkészültségét, annak igényét illetően, mit tudsz erről mondani?
Minden fellépés fontos. Azt mondom a gyerekeknek, hogy ha 500-an néznek bennünket, akkor is ugyanúgy kell táncolni a színpadon, ha 3-an néznek, akkor is ugyanúgy. De ettől függetlenül azért titkon belül bennünk van az, hogy csak ez a város legnagyobb rendezvénye. Ide látogatnak ki a legtöbben, itt láthatnak bennünket a legtöbben, úgyhogy azért bennünk van az, hogy ezen a rendezvényen igen színvonalasan, és igen magas fokon kell szerepelnünk.
És ezt gondolom, hogy meg is teszitek, tehát magatoktól is elvárjátok ezt?
Igen, próbálunk, majd pár nap múlva elmondom, hogy sikerült.
Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Mennyi fölkészülést igényel egy-egy ilyen föllépést? Órákat, napokat, hónapokat kell ez alatt gondolni, vagy az egész múlt erről szól?
Folyamatosan készülünk. Ugye a csoportoknak van egy repertoárjuk, amit mindig bővítünk. Vannak különböző koreográfiák, amiket táncolunk különböző tájegységekből, ezekhez tanulunk újat, és kiegészítjük. Amikor egy fellépésre felhívnak bennünket, több szempontot veszünk figyelembe, hogy hogy állítjuk össze a műsort. Időben, öltözködésben, táncokban. Hogy ugye a magyar néptánc rendkívül sokszínű, mind a táncban, mind a viseletben. A férfiaknál annyira nem mutatkozik meg, de a lányoknál inkább, hogy minden táncot más viseletben adnak elő, hogy azt is nagyon figyelembe kell venni, hogy a lányok át tudjanak öltözni, és közben a műsor ne szenvedjen hiányt, hogy ne legyen álló idő a színpadon, hogy a közönség csak ott ül, vagy áll, és akkor vár 5-6 percig, és semmi nem történik a színpadon, mert a lányoknak teljesen át kell öltözni alsó szoknyától felső szoknyán keresztül, a blúz, a pruszlikon át minden. Úgyhogy amikor egy fellépést összeállítunk, ilyeneket is figyelembe veszünk, hogy maga az öltözés, maga a műsor felépítése olyan legyen, hogy a közönség megelégedésére szolgáljon.
Laci, ott van előtted a hétvége plakátja. Van-e, amit még szívesen kiemelnél és megismertetnél a hallgatókkal?
Mindenkinek tudom ajánlani 3 órától nagy színpadon a néptáncos rendezvényeket, amit mi fogunk kezdeni. Ezen kívül ugye lesznek még tánccsoportok, lesznek a testvértelepüléseinkről is, főleg a Vajdaságból táncosok, és felhívom a kedves közönség figyelmét Pál Istvánék zenekarára, akik adnak egy koncertet nagy színpadon, azután pedig a Borudvarban, ami közreműködésünkkel, egy táncházat fogunk tartani. Azt kell tudni a szalonnáikról, hogy a személyes véleményem szerint az ország egyik legjobb zenekara. Ilyen téren nagyon-nagyon magas színvonalon űzik a munkájukat, hogyha ezt a szót lehet itt használnom. Nagyon jó hangulatot szoktak teremteni, hogy lesz egy koncertjük, a Borudvarban pedig este egy táncház, ami majd mi is fogunk közreműködni, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Kedves hallgatókat bátorítom arra, hogy minél többen látogassanak ki, és hát kövessék figyelemmel többek között a Kiskun Tánc Együttesnek a műsorát, fellépéseit is. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra!